3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Hát úgy tűnik, hogy sok dologban, amiről mindenféle nagy nemzeti konzultációk meg viták folynak, azért a döntők az ember személyes emlékei, és hát legalábbis ami engem illet, amikor arra gondoltam, hogy rendezzünk egy ilyen szabad, kicsit ilyen kávéházi vitát, ez nem a minőségére vonatkozik természetesen, csak a szabadságára. Az oktatásról, vagy a magyar iskoláról akkor van egy emlékem, néhány napos, az, hogy két fiatal ismerősömmel beszélgettem, és mondták, hogy hallották a korábbi műsorokat, meg egyiket, és azt mondták, hogy és emlékeznek arra, hogy milyen érdekes volt a Móricz Zsigmondról készített beszélgetés. A Móricz Zsigmondról készített beszélgetés Mikszáth Kálmánról készített beszélgetés volt, és hát aztán beszéltünk a Gyurival arról, hogy ez hát, hogy kicsit engem sokkolt a történet, meg kell mondanom, de azt mondta, hogy hát a mai magyar iskolát figyelembe véve, és ez nem a mai napra vonatkozik, hanem az elmúlt 15-20 évre, ami még több időre, tulajdonképpen magától értetődő. Tehát a gyerekek nem is mondhattak volna más, mint amit mondtak, és amit mondtak, arról nem ők tehetnek. De hát ezt a sok élményt én most elétek tárom, és akkor, ha már élmények, hadd kezdjük azzal, mielőtt eljutunk a mai állapotokig, hogy ti milyen iskolába jártatok, mi volt a benyomásotok, emléketek róla, kaptatok ettől valamit, vagy már ott a romlás dohos szaga ott bejárta a ti emlékeiteket is? Ki kezdi?
Hát én előbb jártam iskolába.
Reméljük, hogy jártál iskolába.
Jártam, igen. Hát itt az általános iskoláról beszélnék, mert hát az eléggé döntő. És úgy látom, így visszatekintve is, hogy az a döntő egy ország nevelés történetében, hogy a felső tagozatban, tehát 10 és 14 éves kor között mi történik a gyerekekkel. És hát katasztrófa, ami történik. Akkor is katasztrófa volt persze, amikor én jártam, de egy kicsit másképpen. Én egy nagyon elit általános iskolába jártam, az ország egyik legjobb általános iskolája volt. Hát én nagyon nehezen tűrtem, és az egész 8 évre úgy emlékszem, mint valami lidérc nyomásra. Ez a Sziget utcai általános iskola, ami hát most Radnóti Miklós utca, és ez a régi épület, ami a Kressz Géza és a Radnóti sarkán áll, külön volt a fiú iskola, és a Kressz Gézáról nyílt a lányiskola. És nagyon sokan voltunk, én 52-ben voltam elsős, és akkor 4 darab 45 fős osztály indult. És hát a lányoknál is hasonló lehetett a helyzet. Nem mondhatom, hogy megkedveltették volna velünk az iskolát. Hát vertek például. Vertek. Hát ez egy nagyon elit környék, elit iskolája. És természetes volt, hogy erről írtam egyszer egy novellát is Díszpolgárok címen, hogy az igazgató az ilyen hosszú jellegű parkettafával verte a csupaszfenekünket rendszeresen. De mások is vertek, és az egyik tanár, még ma is él az illető, és jó egészséget kívánok neki, akkora pofonokat adott, hogy volt, akinek beszakadt a dobhártyája. És apám egyetlen egyszer ment be az iskolába, ehhez a tanárhoz, hogy ne verje a gyerekeket. És érdekes, hogy utána egy kicsit visszafogta magát. Holott nem én voltam fölpofozva, hanem mások. Az első 4 osztályban volt egy-egy tanárunk, 3-szor volt tanítónéni és egyszer tanítóbácsi, és aztán 5-től kezdve voltak a szaktanárok. Na most természetesen kevés volt a hely, emiatt váltva jártunk. Volt, amikor egy hét délelőtt, egy hét délután, de aztán megreformálták a dolgot, és akkor 3 nap délelőtt, 3 nap délután, akkor még egész héten jártunk, tehát szombaton is. És hát mondjuk a délutáni műszak az rettenetes volt, mert a délelőtt már semmit nem lehetett csinálni, és délután belement az estébe, és akkor épp, hogy valamit tudtunk tanulni, és beleestünk az ágyba. És hát ugyanazt az osztálytermet ugye két osztály használta. Tehát nem lehetett másképp beosztani. Na most ezzel jól jártunk, meg kell mondanom, mert hát a Tanyasi meg a Falisüst, hát a nagyon nagy részük egyrészt osztatlan általános iskola volt, vagyis osztályok össze voltak vonva, és hát ugyanaz volt az alsó tagozat négy osztályának előadva, csak hát közben nem tudom, az elsősöket a betűvetésre oktatták, és a negyedikesek azok nem tudom, addig játszhattak valamit ugyanott. De nagyon sok volt a képesítés nélküli tanító. Hát ami most megint van, ugye. Úgyhogy visszajutottunk erre a színvonalra. Na most az, hogy állandóan fizikai és lelki kényszernek voltunk kitéve, az magától értetődő volt. És ez az iskola rendszer, ez stabil volt, ezt örököltük. Ez volt az az iskola rendszer, amit annak idején a Horthy korszakban is, meg előtte is Magyarországon kitaláltak. Hát ez a porosz iskola, és abból ez a frontális oktatás, hogy van valamilyen tanár, akkor valamit mond, akkor be kell magolni valamit, és akkor kihívja az illetőt, és felelni kell. Na most, ami jó volt ebben az iskolában, az egyik az volt, hogy már nagyobbacskák voltunk, tehát ötödikesek, amikor megtanultuk a süketnéma ABC-t. Nem a süketnéma jelbeszédet, csak az ABC-t, de azzal remekül tudtunk súgni. És akkor úgy mutogattunk valamiket, és akkor oda sandított a tábla előtt álló izé, és akkor leolvasta, hogy miket mutogattunk. Olyan is volt, az egyik osztálytársunk szemben lakott a Sziget utcában, a harmadikon, és amikor beteg volt, vagy másokból otthon maradt, akkor mi neki az ablak, én az ablak melletti pacsorba jutam akkor, akkor elmutogattam neki a kérdést, amit kapott a táblánál álló, ő megnézte a tankönyvben, visszamutogatta nekem, én elmutogattam a srácnak, aki felelt, és akkor valahogy megúszta. Ez volt az egyik, amire emlékszem, hogy nagyon jó volt. A másik, ami nagyon jó volt, hogy 57-ben, hát elég nagy volt a mozgás, mert rengetegen diszidáltak, meg sokan költöztek Pestre, Pestről össze-vissza, és 57 januártól lett egy pattársam, akivel lehetett az asztal alatt sakkozni. Voltak ilyen papírsakkok, amiket be lehetett dugdosni, azok is papír izék voltak, és azt csináltuk, hogy neki is volt egy ilyen, nekem is, és akkor én megsugtam neki, hogy mit léptem, ő a saját kis sakján azt lépte, és akkor megúsztuk az órák jelentős részét. És nagyon kedves, okos gyerek volt, semmi különös, úgy hívták, hogy Farkasházi Tivadar. És egy jó tanárunkra emlékszem, aki szerette a gyerekeket. Aztán volt még egy. Ez természettant tanított, ugye hát abban minden belefért. Növények, állatok, én nem tudom mi minden. Bargár Emilnek hívták. Ő tényleg szenved, nem tudom miért, szerette a gyerekeket, pedig nem volt rajtunk olyan sok szeretnivaló. És egyszer Dunakeszi volt a háza, onnan járt be a nyugati pályaudvarba a vonaton, és meghívta egyszer az egész évfolyamot. Ami hát rengeteg gyerek, hát 4x4, 180 gyereket. És kimentünk vonattal, és vendégül látta ezt a majdnem 200 embert, hát tanárok is jöttek, és akkor ott a Dunaparton nagy ilyen fövenyes, homokos rész volt, ott van most a lakótelep. És megmutatta, hogy milyen izék vannak, kövek, homok, nem tudom, a partot, mindenfélét, és lehetett focizni. És elmaradt egy-két, az az egész nap elmaradt, úgyhogy nagyon örültünk neki. Nagyon helyes ember volt. És volt egy magyar tanárom, aki 57. januárba került oda az iskolába. Előzőleg ő a Filmművész Szövetségnek volt a főtitkára, Tamási Lajosné, talán egyszer már mondtam. előbb-utóbb jóba lettünk, és aztán a családdal is jóba lettem. Aki jól tanította az irodalmat, és nem az történt, mint más magyar tanároknál az általános iskolában, hogy hát tessék, lássék, és ott be kellett magolni valamit. Na most, ami az igazán érdekes volt, hogy 58-ban, tehát hatodikosok voltunk, a mi osztályunk, amelyik a legrosszabbnak számított a négy osztály közül, oda bejött néhány ember, és heteken keresztül egy matematika reform kísérletet csináltak velünk, és hát hatodikban még nem olyan nagyon fontos az a, nem olyan nagyon hát alapvető az a matematikai ismeret, amit addig az ember felszed magára, differenciáltunk és integráltunk. Hogy lehet-e? Hát bőven lehetett. Mi voltunk a leghülyébb osztály, és könnyedén sikerült a dolog. Utána abba maradt, nem lett belőle semmi. Később a gimnáziumban már éppen a mi évfolyamjaink számára visszavonták a differenciál integrál számítást, aztán megint bevezették. Tehát ebből gondolom azt többek között, és ez volt az első ilyen tapasztalatom, hogy bármit lehetne tanítani 10 és 14 év között, az a legjobb időszak, hogy a gyerekeket elkapják, mert a gyerekek még játszik, még mozog a fantáziája, még képlékeny az agya, még bármi csodát el lehetne végezni a gyerekekkel, és ez az, amit Magyarországon nem végeznek el.
Pali?
Hát
azért én... talán már nem vertek, ugye?
Nem vertek. Ezen elgondolkoztam, nem vertek. Én ugye pont 25 évvel később kezdtem iskolába járni, mint Gyuri, 77-ben és Zuglóban, mert akkor már Zuglóban laktunk, és apám úgy döntött, egy félénk ember volt általában véve, de valami miatt ezt a fejébe vette, hogy ne a körzeti általános iskolába járjak, ami ugye a mai Róna utca és az Erzsébet királyné utca sarkán, akkor Vámos Ilonáról elnevezett frissen a 60-as években épített ilyen szocialista iskola volt, hanem a Hermina út 23-ba, amit akkor május 1 út 23-ként jegyeztek, egy énekzenei általános iskolába, ami egyébként Zugló legrégebbi általános iskolája volt, és akkoriban, most már nincs meg, akkoriban még megvolt az első iskola, amit az 1850-es években egy földszintes iskola a Hungária körútra nyílt. És hát elég érdekes volt, mert ott azért már voltak tantermek, amik már nem működtek, a nyolcadikos diákok tüzet raktak ilyen eldugottabb helyeken, és azzal áltattak minket, hogyha nem viselkedünk jól, akkor minket is elégetnek, mert egy diákot elégettek korábban, és akkor ezekkel minket így sikerült megetetni, megijeszteni ilyen dumákkal. És önmagában is egy nagyon érdekes, nem tudom, hogy előttetek van-e a képe, ez egy olyan iskola, amit Bárci István épített. Egy klasszikus, nagy iskola épület, tágas, talán abban a korszakban, ami Budapest legnagyobb korszaka volt, az a liberális, szabadelvű városépítő korszak. Egyébként Bárci ugye egy keresztény ember volt, egy hívő ember volt, és nagyon érdekes, hogy máig egyébként én sem szerettem az iskolát, lidérces volt. Előttem van az a kép, ahogy megyünk a kovácsolt vas korlát látok mellett a kőlépcsőkön, és hogyha valami nagyon rossz történik velem, akkor úgy végig gurulok a második emelettől kezdve egészen le a pincéig. De egy nagyon igényes iskola volt, az, ami azt mutatja, hogy még a márványtáblája is megvolt annak, hogy ezt az iskolát Bárci István polgármesterség alatt csinálták meg. Valahogy Bárcihoz nem nyúlt a szocialista hát ilyen purifikáció, vagy múlteltörlés, vagy cancel culture, hogy mai a módon mondjuk, és tényleg egy nagyon jó iskola volt, és nem vertek minket. Én egy dolgot, változó tanáraink voltak, akik visszavetettek, voltak, akik előre mozdítottak, ugye, és amikor én már felsőtagozottos voltam, és teljesen egyetértek abban, a gyerekeimben is látom, hogy 10 és 14, az egy döntő korszak, ott lehet utoljára még valami igazi, mély lelkesedéssel a tudás felé terelni a gyerekeket. Nekem volt egy történelem tanárom, aki hát egy úgymond képesítés nélküli egy káder volt. Betették a igazgatónak valamikor a 80-as évek első felében úgy, hogy biztos, hogy nem volt középiskolai tanári végzettsége, vagy szaktanári végzettsége történelemben, de ő volt az igazgató, és ő tanította. Na most nagyon hamar kiderült, hogy én például többet tudok nála. Én szenvedélyesen érdeklődtem már akkor is a történelmi iránt, és az volt a csoda, hogyha ellent mondtam neki, azt is mesélték róla, hogy a férje az 56-ban pufajkás volt, tehát hogy nem volt jó híre már akkor sem. A hölgynek szigorú volt, és eredetileg egyébként tornatanár. Most mindaz, ami egy tornatanár, elképzelünk, a katonás, szigorú tekintet, minden. És valamikor mondta, hogy hát a papok nem végeznek termelő munkát, és akkor én mondtam, hogy és a tanárok végeznek? És akkor ahelyett, hogy leordított volna, elgondolkozott. És én vérszemet kaptam, és mindannyiszor, amikor valamilyen dátumot, eseményt eltévesztett, akkor jelentkeztem, és felszólított, és hagyta, hogy kijavítsam. Számomra ez olyan élmény, ami azóta se történt meg. Nagyon kevés ember van az, akinek tekintélye van, mert hogy hivatalt adott, és minden, a legtöbb ember azt gondolja, hogy a hivatalhoz ész is társul. Na most ez a hölgy, ez a káder hölgy, ez a kinézetre előítéleteink szerint egy abszolút vonalas, korlátolt hölgy, egy vele született pedagógus volt, hagyta, hogy én ott okoskodjak, szemüveges kisdiák, mondjam az valószínűleg én mondtam a jókat, tehát ez és hagyta, hogy kifejlődjek. És hát és ez számomra a legfontosabb öröksége ennek a dolognak. Ugyanakkor el is gondolkoztat azon, hogy ahogy ezt Babics írja, hogy különös bibékből is nőhet virág, hogy őt nem a porosz iskola nevelte ki, hanem hát nem az a csinovnyik rendszer, amely egy iskola élére még a 80-as években is párt dolgokat, de itt éppen egy olyan hölgyet, aki tisztelte a tudást, aki szerette úgymond a gyerekeket a marcona külső alatt, aki nem manipulálta, mert rengeteg ilyen tanár van most, és most is, aki ösztönösen érzi, hogy lehet manipulálni a gyereket. Tehát, hogy bevonni olyan dolgokba, amihez ugye nincs meg a megfelelő tudása, hogy megítélje. Tehát ilyen értelemben számomra jól végződött az iskola. Olyan dolgokat, hogy mi már fiúk, lányok együtt voltunk, és az egyik legnagyobb traumát a 80-as évek közepén, hát biztos emlékeztek rá, hát sorra hultak el a szovjet pártfőtitkárok. Meghalt Brezsnyev, hát ez tragikus volt. Akkor lett volna az első úttörő klub délutánunk. Mindenki hozta volna be a limbóhintós partvisnyelet. Emlékeztek rá, ez a piros partvisnyel, és bejelentették, hogy nemzeti gyász van Brezsnyev elvtársért. Hát akkor a düh volt, mindenki kinézte már az aktuális szőke vagy barna kislányt, akivel majd átfog a limbóhintón menetre kész menni, és nem lehetett. Viszont egy földrajz dolgozatot megúsztunk, mert még összesen 3 televízió volt a felső tagozaton, és oda terelték az osztályokat, és máig itt van az emlékeimben, ahogy Brezsnyev után mennek az ágyú talpon a kitüntetése, és mi nézzük egy kis képernyőn, és nem írjuk a földrajz nagy dolgozatot, mert kötelező volt végignézni. És ugyanez megismétlődött ugye aztán Andropovval, aztán megismétlődött Csernyenkóval. Tehát ezek nagyon érdekes, ma már megidézhetetlen liturgiái voltak ennek a késői szocializmusnak, amiben senki, tehát egyetlen tanár semmifajta érzelmet nem árult el, hogy örülne, nem örülne neki, ez természetes volt, tehát ez a Kádár rendszerbe való már teljes mamlasz belefeledkezés, amely csak utólag vált értelmezhetővé. De az biztos, hogy az iskola akkoriban egy olyan keret volt, amelyben a szülők megbíztak.
Hát a Kádár korszakban kicsit utána néztem a dolognak, és csodálkozva láttam, hogy volt egy pár ilyen reformkorszak. Nem volt nagyon mély, de például ugye, mikor volt, mondtad, ez 70-es évek vége, 72-ben igen. Volt egy ilyen reform, amikor arról beszéltek, hát persze ott minden volt, a szocialista nevelés, ezeket most félretolom, mert azok ott a kötelező koloncok voltak, de azt mondja, hogy a túlterhelés ellen lépett föl ez a terv, a túlszabályozás ellen, a tudományos-technikai forradalom vívmányainak az elterjesztése, tehát valamiképpen a modernitás becsempészése az iskolába, és volt még egy nagyon fura dolog, azt hiszem, hogy az autonómia szót használták, tehát hogy a gyereknek a személyiségére kell szabni a tudást. És amikor te oda kerültél, akkor ezek már úgy mozogtak egy picit, nem akarom eltúlozni ennek a jelentőségét, mert aztán 85, amit mondtál, akkor jön az alternatív tantervek, az alternatív könyvek lehetősége, és hát akkor az autonómiákról már egészen komolyan lehetett beszélni, de 85-ben ugye még nem szűnne a rendszer.
Ja, korán sem, igen. Persze.
És érdekes módon a nyitás, a liberalizálás, a gyerek egyénisége felé való nyitásnak a korszaka volt, és utána megint jött egy ilyen zárulás, mert akiről én beszélek, ez a két gyerek, a Mikszát meg a Móricz, ezek kb. 30 évesek. Tehát ők már ebben a rendszerben tanultak.
Mármint, hogy nem biztos, hogy érti a hallgató, tehát, hogy Móriczot és Mikszátot összekeverték.
Összekeverték, igen.
Összekeverték, nem tudják, hogy az két különböző személy.
Hogy igen.
Így tanítják most.
De az alapvető helyesírás sem egy, tehát én most írattam eszéket mondjuk a hatalom természetéről elsőéves színész hallgatókkal, akik úgy kerültek be a színészképzésre, hogy 320-ból került be 20. Most az, hogy az ellipszilonyi helyesírás megye, nem megye szükséges, ez egy dolog. De amikor én még természetesen ezt a mondatot, hogy hatalom éhes ember, az úgy volt leírva, hogy hatalom éhes ember. Hát ugye, ez önmagában egy ilyen poétikai lehetőség, hogy a hatalom az egy éhes ember, vagy a hatalom éhes emberről van szó. Természetesen az utóbbira gondolta az, aki leírta, de hogy ilyen felkészültséggel vagyunk, miközben van, aki mondjuk komplett eszéket ír, amelyek megjelenhetnének az újírásba, vagy bárhol. Tehát, hogy inkább azt látom, hogy egyfajta egyenlőség bomlott föl, és riasztó mértékű tudásbeli egyenlőtlenség fejlődik ki, akár már 12-13 éves, vagy 10-11 éves korra is. Olyan mértékű tudás deficit halmozódik föl, miközben mondjuk az tehát, hogy miközben vannak ma is olyanok, akik 10-11 éves korban már kompletten tudnának költeményeket írni, akár novellákat, matematikai tehetségek. Ez a riasztó, ez az egyenlőségnek az ilyen mértékű felbomlása, és akármit is mondunk a szocializmus oktatásáról, mert sok rosszat elmondhatunk, az ideológiai tartalomról, ami mérgező volt, és amely egy csomó minden hazugságot az emberbe beletett, de volt az iskolának, hogy mennyire a rendszer akaratából és mennyire a rendszer akaratától függetlenül, volt egy olyan funkciója, amely pártolta a felzárkózást. Messze nem tökéletesen.
Ez az iskola köpeny, gondolj bele.
Igen, az iskola köpeny, meg egyebek, tehát hogy semmiféle idealizációt nem akarok itt sugallni, csak azt, hogy azóta, tehát az, hogy a mai magyar társadalom olyan, amilyen, hogy ilyen vészesen látszódnak az egyenlőtlenségek, ezen most már az iskola sem segít. Tehát az iskola volt nagyon sokáig, ami a maga tehetetlenségében nem tudom mennyire, én ezt nem tudom, ezt Gyuri talán meg te is jobban tudod, mennyire a reformprogramok ellenére vagy azok segítségével, de fenntartotta azt, hogy működött egyfajta egészséges egyenlősítő, vagy kiegyenlítő szerepköre az iskolának. Ez mostanában kezd vészesen fogyatkozni.
Jó, hát több szakasz volt a Kádár rendszer, a Rákos és a Kádár rendszer. Eleve két eléggé eltérő szakasz, és aztán a Kádár rendszerben legalább három volt. És ez a 70-es években, ez a tankönyvi reform, meg a tanreform, hát ez azért nagyon szép eredményeket hozott irodalomba is, kémiába, földrajzba, biológiába, tehát akkor én néhány embert ismertem, akik ezeket a reformtankönyveket csinálták, meg instruálták, meg azok komoly szakemberek voltak, és akkor még volt az Országos Pedagógiai Intézet, szóval sok minden volt, és sok mindent elkövettek, hogy jobbak legyenek a magyar iskolák. De visszatérve arra, hogy milyen szellem volt, azt azért el kell mondanom, hogy ez az igazgató, aki minket vert parkettával, tehát valószínűleg eleve szadista volt, hát most mit csináljuk. Azért nekünk nem tanított, de volt néhány osztály, ahol tanított is matematikát, és kettővel alattunk, a 48-ban születetteknél, úgy fölfigyelt egy srácra, akiről úgy gondolta, hogy tehetséges, és elment a szülőkhöz. Orvos volt a papa, és akkor igyekezett rábeszélni a papát, hogy a gyereket ne a körzeti gimnáziumba adja, ahová mindenkinek kötelező volt menni elvileg, hanem a fazekasba, mert hogy ott indulnak ilyen különleges osztály. És hát végül is rábeszélte. Úgy hívják a gyereket, hogy Lovász László. Tehát kiszúrta. Hát azért nem lehetett rossz tanár, hogyha hát most mit kell matematikából csinálni. Én kérdeztem a lovásztól, hogy te tudtad, hogy tehetséges vagy? Azt mondta, nem tudta. Hát nem, honnan tudta volna? Hát egy gyerek nem feltétlenül tudja, hogy ő tehetséges. Hát, de a tanár kiszúr. Na, tehát ezt a szadista igazgatónk javára kell írni. Na most az, hogy iskolaköpeny, nem is, ez teljesen külsődleges. Nem érdekes. Az is eléggé külsődleges, hogy kell-e memoriter, vagy nem kell memoriter. Hát minek kéne, amikor az agynak jót tesz? Hát azért a semmiből nem lehet összefüggéseket megállapítani, és nem lehet belőle asszociálni, ha nincs beletáplálva semmi. Tehát ezek álkérdések. Nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy a gyerek szeresse meg a tanulást, vagy utálja meg a tanulást. És a mai iskolarendszer kivéve azt a néhány kiemelt gimnáziumot, ami még megmaradt. Nem sok van, meg ilyen Maszek, meg Waldorf, meg mindenféle. Ezeket kivéve a gyerekkel megutáltatják a tanulást, és megutáltatják a saját anyanyelvét. Na most ez azért nagyon súlyos dolog, az, ami a magyar tanítással történt és történik, rettenetes következmény. Megszüntetik Magyarországot, az államot szüntetik meg azzal, hogy az anyanyelvükre és az olvasás szeretetére nem tanítják meg a gyerekeket. Ebből van, nem egyszerűen helyesírási kérdés, mert valóban, hát miért nem jé az az elipszilon, amikor jének ejtjük? Hülyeség az egész, nincs értelme. De az egybeírás, különírás az már értelmezés kérdése, és hát én 20-25 évvel ezelőtt tapasztaltam már az egyetemen, tehát sokkal korábban, még a 90-es években, hogy egyszerűen olvashatatlan, amit a gyerekek írnak, mert nem tudnak, nem tanították meg őket írni, olvasni. Na most hát ez azért nagyon súlyos. Nagyon súlyos. Én ott irattam a dolgozatokat a gyereke, ne az internetről lopják le már 20 éve, hanem ott, és ott találtam ki a témát, amit meg kell írni, egy oldalba, és abból minden kiderül, hogy olvasta a gyerek, nem olvasta. És nem csak a deficit, tehát a tudásbeli deficit derült ki, hanem hogy egyszerűen a gondolkodást rongálja, hogy nem tudnak írni, olvasni. Hát mégiscsak a nyelv az alapja, tudjuk, hogy ez vitakérdés, filozófia kérdés, hogy gondolkozunk és nyelv nélkül gondolkozunk-e, ez mindegy, ez a tudomány kérdése. Na de hát a gyakorlati életben az, hogy nyelvvel fejezzük ki a gondolat, ha nem tudjuk kifejezni, akkor nincs is. Tehát egyszerűen az irodalom oktatás lenne arra hivatott, hogy a gyerek agyát a nyelv helyesség és a nyelvi készségek fejlesztése révén a gondolkodásra tegye képessé. És ez nem történik meg azóta.
Mi a magyarázata, ha egyáltalán van egy magyarázat annak a dolognak, hogy ez ilyen visszatérően nyomasztó teher rajtunk, tudnélik a magyar iskolarendszer. az-e, amit szoktak mondogatni, hogy sajnos mi egy porosz modellbe futottunk bele valamikor a 19. században, és ebből nem bírunk szabadulni, vagy pedig hát olyan rendszerek voltak a 20. században Magyarországon, a 21. is talán, amik a központosítás, a, hogy mondjam, csak a gondolkodásról való leszoktatás, az önállótlanság, tehát mindenképpen valami egyébként életidegen iskola típus felé terelget bennünket. Azért mondom, hogy életidegen, mert ha körülnézünk a világban, és nem kell elmenni Norvégiáig, nem kell elmenni Finnországig, csak ha körülnézünk a környezetünkben, nem föltétlenül kell, hogy az iskola így nézzen ki, nem föltétlenül kell, hogy a gyerek utálja, és nem föltétlenül kell attól riadoznunk, hogy kijönnek, találkoznak az élettel, a kihívásokkal, találkoznak egy olyan gazdasággal, aminek nem felel meg a tudásuk, találkoznak egy olyan világgal, amiben azt kell érezniük, hogy fölöslegesen töltöttek el éveket az iskolapadban, hanem ez lehet másképpen is, de miért nem lehet másképpen? Nagy hallgatás.
Hát a politika döntő ebben a kérdésben. Az a döntő, hogy egy társadalom megbecsüli a tanárait, nem becsüli meg a tanárait. Ennek sokféle módja van. Fizetéstől kezdve a tanárok nevelése, a tanárok megbecsültsége, a tanárok önállósága, már bocsánatot kérek, ahol ez nincs meg, akkor ott, hát kanász marad, akinek a nevelője kanász itt annak idején. Csokonai teljesen igaza volt, és az marad, hogyha az a cél, hogy kanászokat gyártsunk le a nem létező mezőgazdaságunknak, akkor tessék. Akkor ez a következménye. Hát menekülnek is ki a gyerekek. Hát aki teheti, az kimegy.
Tanulni,
és már nem csak, igen, már nem csak egyetemre mennek, menekülnek ki, hanem középiskolába is.
Hát már aki teheti, Ausztriában nagyon sok magyar gyerek már általános iskolában is.
Igen. Tehát ez, hát azt kell mondanom, hogy ez nemzeti katasztrófa.
De már a 19. század végén Gárdonyi, hát arra emlékszem, mert fiatal koromban olvastam azt, lehet, hogy más kellett volna olvastam, és akkor most más példát hoznék, azt adták ki, na, azt olvastam, amit kiadtak, hogy lámpácskáknak hívta ezeket a tanárokat, amiben két dolog van, hogy a lámpácskát nagyon könnyű elfújni. Tehát, hogy nagyon törékeny dologról volt itt szó, fordítsuk le, egy nem megfizetett társadalomra kicsit lenézett figura, aki viszont lámpa, mégiscsak világi, tehát nagyon fontos a személye. Tehát ez a kettőség, mint a már nagyon régen meg lenne.
Én is azt gondolom, hogy van társadalomtörténeti alapja ennek az egész tragikus magyar iskolai helyzetnek. Méghozzá az, hogy alapvetően egy szegmentált, nagyon hierarchikus és egymástól sokszor kasszerű távolságra lévő társadalmi rétegekre bomlott a magyar társadalom, nagyon különböző történelmi tapasztalatokkal. Tehát más mondjuk egy mezőtúri gyerek tapasztalata, és más mondjuk egy kőszeg melletti faluban felnevelkedett gyerek tapasztalata. Megint más volt mondjuk, amikor a dualizmus alatt mondjuk egy székelydiák tapasztalata, és megint teljesen más az, hogy Budapesten milyen elit gyerekközpontú fejlesztések működtek akár már a század elején, tehát ugye Nagy Lászlóra gondoljunk, vagy másokra. Én szerintem van ennek szerepe abban, hogy igen, hogy bizonyos emberek maradjanak meg kanásznak. Az egyházi iskoláknak nagyon gyakran volt olyan szerepük, hogy áthágták ezeket a kasztokat. Tehát, hogy ha belegondolunk, hogy mondjuk abba a grófi, hercegi félfeudális vagy társadalomba. Egy Csernok János, egy egyszerű nemzetiségi szlovák nyelvű Csizmadiának a fia, Magyarország herceg prímása lehetett. Ez azért valamit elárul arról, hogy mondjuk a katolikus egyházban a tehetséggondozásnak voltak alapjai. Az is bizonyos, hogy ezek a lámpácskák is működtek, amit Gárdonyi megírt, amit Gyuri is emlegetett, hogy valakit felfedez az igazgatója, elmegy a szülőhöz. Hát hány és hány ilyen példája van annak, hogy egy pedagógus hívja föl arra a figyelmet, hogy a szülőknek, vagy éppen akár belenyúl a zsebébe. Hát az én nekem is az egyik középiskolai tanárom volt, aki megfizettem, a szüleim nem tudták volna, hogy franciául tanulhassak Belgiumban egyszer nyáron 3 hétig. Tehát tele vagyunk ilyen példákkal, de rendszer szinten mégis az van, hogy ez nem működik, és hogy azt is érintettük, azt hiszem ezt a problémát, és ez a kulcsa az egésznek, hogy a tanár nem érzi magát szabadnak az óráján. Vagy nem is akarja, vagy nem is jut eszébe. És a sikernek pedig ez lenne az alapja. Tehát, hogy ott a tanár a legjobbat hozza létre, és ne valaminek a mechanikus átadására ügyeljen, amelyet be lehet vezetni az osztálynaplóba. A rend és az autonómia egy sajátos ötvözete, amelyet mondjuk a finn iskola rendszer, a skandináv iskola rendszer meg tudott valósítani, és ami nálunk nem valósul meg. Hát mi csupa-csupa hierarchikus struktúrába élünk, így működik egy kórház, így működik egy iskola, így működik egy színház, így működik egy vállalat. Kérdés, hogy mennyire és hogyan lehet ezeket enyhíteni, hiszen vezetésre nyilvánvaló mindenütt szükség van, és az oktatásban is szükség van sztenderdekre, módszerekre, egyebekre, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények, vagy meglegyenek azok a pontok, amelyeket kijelölünk, hogy el kell érni. Én abban például nagyon kételkedem, hogy az iskola célja az legyen, hogy a munkaerőpiacnak megfeleljen, hiszen a munkaerőpiac az állandóan változik. Tehát akkor, amikor én 80-as években gimnazista voltam, akkor azt mondták, hogy hát a gépészmérnökség az biztos, hogy egy nagyon rossz állás lesz, hogyha valaki arra megy, mert hát szerelik le folyamatosan gyárakat, megszűnik az ipar, nem lesz az jó semmire. Akkoriban azt mondták, hogy mindenki menjen jogásznak. Hát aztán tudjuk, hogy mennyit segített Magyarországon az, hogy hatalmas túlméretezett jogászi társadalma van.
Bocsánat, a Magyar Rádióban minden kollégám jogász volt. Ők mentek el aztán újságírónak, mert látták, hogy Dunát lehet velük rekeszteni.
Hát igen. Tehát én azt gondolom, hogy az iskolának valami... vannak nagy iskolai gondolkodók Magyarországon is, de én most John Dewey-re gondolok, arra az amerikai pedagógiai íróra, filozófusra, akit ugye egy ilyen pragmatista megközelítés. Nem hiszem, hogy laikus iskolának kéne lennie, nem hiszem azt, hogy a szerzetesi vagy bármifajta egyház iskola lenne a megváltás. Az az iskola a megváltás, ahol a gyerek van középpontban, és ahol felismerik azt, hogy valami csodálatos műhelymunka alakulhat ki, és ahol ez a legfontosabb, és ennek nyilván vannak minimum feltételei, az, hogy ne hújjon a csempe, a WC-k működjenek, a tanár ne az legyen, hogy 2-kor elrohanjon, hogy 7-ig tartsa az óráit, és a saját gyerekei nevelésére sincsen ideje. Tehát ezek jelenleg hát igen hiányosan állnak rendelkezésünkre, és igen, és ott van a legmélyebb dolog, az az iszonyatos presztízs hiány, ami a tanári pályát övezi. Vagy akár a bölcsészpályát övezi, vagy bármit. Ugye nagy 24. évszázada mondogatja egymást váltott minden, hogy is mondjam, oktatási igazgatás, hogy műszaki, matematikai, természettudományos diákokra van szükségünk, miközben a felsőoktatásban jelentkezőknél egy dolog létszámba hiába hullik folyamatosan vissza a demográfiai változások következtében a jelentkezők létszáma, az a művészetre jelentkezők. Tehát a művészetnél impraktikusabb, munkaerőpiacra kevésbé való pályaválasztás aligha létezik, mégis a diákok 17-18 évesen, a diákoknak körülbelül 8-10%-a még 18 évesen is azt érzi, hogy ő kipróbálná magát zenészként, színészként, képzőművészként, iparművészként. Úgy érzem, hogy nagyon sokszor, tehát figyelünk a bankárokra, figyelünk a munkaadókra, miért értenének ők jobban ahhoz, hogy mi legyen a nevelési eszmény, mint maguk a pedagógusok?
A Gyuri azt mondta, hogy a politikát, akkor nézzük meg, hogy oké, akkor mi a megrendelés a politikának az iskolát, tehát mit akar az iskolától? Mert hát nyilván a politika irányítja, mondjuk az állam, a kormány irányítja a feltételeit, hogy az iskolarendszer hogyan működik, miben NAT-ban, ha már kell egyáltalán NAT-nak lennie, hogy akkor például milyen jogköre van egy igazgatónak, hogy lehet-e önkormányzati iskola, vagy csak központi állami igazgatású iskola, lehet mindenféle dolgot el lehet képzelni. Az a kérdés, hogy mit akarnak tőlük? Mi a megrendelés?
A megrendelés, hogy ne az igazgató rendelje meg a radírt, meg a ceruzát, hanem a központ. Hát ez a megrendelés.
Központ, igen, ez
a központ.
Központ. Most ez jó a radírnak, vagy nem jó, az egy kérdés, de miért jó az iskolának?
Hát nem jó az iskolának, hát éppen azt mondom, hogy hát teljesen abszurd a helyzet. És abban a tekintetben is abszurd a helyzet, hogy amikor több százezer gyerek éhezik Magyarországon, és csak az iskolába kap valamilyen ellátást, hogy akkor ezt se kapja meg mindenki, és hogy annak a színvonalát az állam nem biztosítja. Tehát az iskola nem egyszerűen az oktatás, meg a nevelés, meg a hazafias nevelés szintere, ma már egyre inkább a gyerek élelmezésnek is a szintere, és ezt például tudomásul kéne venni, és erre áldozni kéne. Hát az azért borzalmas, hogy a szegény gyerekek már utazni se tudnak, meg megszüntetnek járatokat, a kajájuk az vagy kimarad, vagy megvonják. Szóval rettenetes, ami történik. Rettenetes, ami történik. A gyerekek nagyon nagy százalékával. Hogyha van egy-két ilyen magánvállalkozás, hogy a rászoruló és hátrányos helyzetű gyerekek, akkor például bezárják politikai okokból, mint az Iványéknak az intézménye. Hát szóval ez azért, hogy mondjam, égbe kiáltó, csak az a baj, hogy annyi égbe kiáltó disznóság történik Magyarországon, és annyira hiába tüntetnek a tanárok, meg polgári engedetlenség, meg nem tudom micsoda, akkor elítélik őket. Mi a fenét akarnak? Azt akarják, hogy a gyerekeknek jobb legyen. És hiába akarják. Hát akkor meg most mit csinál? Most mit lehet erről mondani?
Hát például az, hogy itt van az a tanítanék mozgalom, igen, ami egy-két év hiány 10 éves. Tehát nem egy mai történetről beszélünk, és hát ők nyilvánvalóvá tették, hogy nem csak a tanári fizetésekről van szó, hanem a tanári szabadságról, az oktatás szabadságról, a gyerek jólétéről, nem akarom végigmondani. Körülbelül tudjuk, hogy miről van szó. Na most itt van egy fura dolog, hogy, vagy nem fura, hogy miközben mondjuk a médiában a tanítanék mozgalom tüntetései, követelései, konfliktusai a kormánnyal kapnak bő teret, és akkor úgy tűnik, hogy ez egy ilyen a magyar társadalom állapotait leíró dolog, és akkor vannak fölvonulások, demonstrációk, és kiderül, ha mögé nézzünk, hogy a magyar társadalom többsége nem áll oda melléjük. Nem állt oda az elmúlt 10 évben. Szülők egy része, igen, a rokonok egy része, a diákok, a felsős diákok egy része, akik fölvették a kockásinget, amíg emlékeztek rá, ami a demonstrációnak egy ilyen külsődleges megnyilvánulása volt. De a magyar társadalom nem állt oda, mert ha oda állt volna, akkor a hatalom, a kormány érezte volna azt a nyomást, hogy nekik valamit muszálnia kell a saját érdekében.
Bocsánat, elnézést, hogy megelőzöm. Miért kéne a társadalomnak nyomást gyakorolnia egy kormányzatra, amelyik eleve azt vállalta, hogy amit meg kell oldani, azt megoldja? Hát na most, hogyha nem vállalja, és nincs programja, mint ahogy Magyarországon, most már évtizedek óta úgy nagyjából egyik kormányzatnak sincsen programja, az utóbbi 14 évben egyáltalán nincs semmiről program, hanem csak az van, hogy ők legyenek hát akkor most mit kéne tenni? Hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen rettenetesen rossz tendencia, amikor a német munkapiacnak volt a magyar oktatás kiszolgáltatva, ezt ki is mondták annak idején, ezért van az, hogy a munkapiac dönti el, hogy mire képzik a gyerekeket, mert aktuálisan éppen olyan típusú munkaerő kellett volna a német autógyáraknak. Na most hát sikerült lerohasztani a magyar oktatást. Na de hát, hogyha ez nem megy, hát akkor most mit kéne a társadalomnak csinálnia? A társadalom a lábával szavaz, aki teheti, vagyis elviszi a gyerekeit. Elviszi a legtehetségesebb gyerekeit külföldre. Hát most már 800 ezer ember, a legmozgékonyabbak dolgoznak külföldön. Ez lassan már a társadalom egy tizede lesz. Hát mindenféle csúnya ítéleteket kapnak a tiltakozó tanárok, akik csak a hivatásukat szeretnék művelni. És hát ők a lelkes tanárok. Ott hagyják a pályát. Előbb-utóbb ott hagyják a pályát. Aztán nyugdíjba mennek meg. Elmennek áruházi feltöltőnek. Hát most mit tud csinálni a társadalom? A társadalomnak millió egyéb baja is van természetesen, de az nem lehet követelmény, hogy a társadalom egy emberként álljon oda minden tüntetés mögé. Hát,
ilyen alapban egy tüntetés mögé se kéne odaállni, és akkor miért mentek ki egyáltalán, Gyuri?
Azért, mert azt remélték, hogy tudnak valamilyen eredményt elérni. Értek el? Nem. Mert azt mondja a hatalom, hogy menjetek a fenébe. Hát akkor ez a helyzet van, és hosszú távon az egész ország dől be, nem a rendszer az semmi, az egész ország bedől.
Igen.
Ez történik.
Erről beszélünk, igen. Pali?
Hát ugye azért az elmúlt évben a pedagógus béreket megemelték, és az elmúlt években egy csomó helyen a pedagógus jelentkezések száma is megnövekedett. A nagy kérdés az, hogy ez fordulópontot jelent, vagy nem lehet megállítani a fordulatot, mert ahogy mondjuk a 2010-es évektől elkezdve elindult az egészségügy privatizációja, tehát hogy gyakorlatilag aki megtehette anyagilag, az már nem a közegészségügyet választotta, sokszor nem is volt lehetősége, miközben adójával, akár évtizedeken keresztül, ugye, ezt támogatta, most ugyanez van kibontakozóban az iskolákkal szemben. Én azért azt is felvetném, hogy ez mennyire nemzetközi, mennyire globális jelenség, mert nem csak a magyar oktatás van válságban, hanem egész Európában válságjelek vannak abban, hogy nehéz pedagógus találni, nehéz motiválni, nehezen tölti be az iskola azt a hivatását, hogy a társadalmat integrálja, hogy egy egységes, tehát hogy egyfajta közösségi élményt is adjon, hiszen az iskola nem pusztán a tudásnak az egyik ilyen átadó helye, hanem a szocializációnak, a közösségi felelősségvállalásnak is, tehát kiemelt kezdőpontja, ami, vagy mintaadó példája. És hát amik történtek ilyen értelemben, nem feltétlenül negatívok, nem csak a kudarcok kell számba venni, hanem azt is, hogy azért ez sokakra hatott. Hát természetesen, hogy mi lesz ennek a vége, és hogy hogyan fog ez megfordulni, vagy nem fog megfordulni, hanem továbbra is tart ez a fajta hanyatlás, azt én most biztos, hogy nem tudom megjósolni. Meglátjuk.
Van ebben némi koncepció. Tehát ami az egészségügyel, meg ami az oktatással történik, azt látjuk, hogy az állam, mármint akik magukat államnak gondolják, az hárítja át az egyházakra ezeket a feladatokat. Na most az egyházak pedig megpróbálnak ez elől menekülni, mert nem bírják mert nem hülyék, ott is vannak, sőt, ott még aránylag, még arányaiban több szakember van, és látják, hogy nem győzik sem pénzzel, mert ugye az állami költésnek mondjuk a kétharmadát kapják meg, ugyanarra a célfeladatra, ami hát ugye nonsens. A másik pedig, hogy nincs elég káderük. Hát igen. Nincs elég tanár, aki tudna tanítani. És akkor kapnak, rájuk tukmálnak intézményeket, ingyen átadják az magát a tulajdonjogot is, az üzemeltetést, és nem lehet neki megfelelni. Na most hát ez egy elmebeteg folyamat. Ez a 19.-20. századi hasznos és építő folyamatoknak a visszafordítása.
Hát voltak ugye a népiskolák, amik ugye egyházi felügyelet alatt álltak, de hát ez megszűnt aztán egy idő után. Most hát, e felé megyünk vissza?
Hát megyünk vissza a középkorba.
Pontosan azért, mert hogy azért egy nagyon is szekularizált társadalomról van szó. A keresztény Magyarország koncepciónak pont ez a legnagyobb gyengéje, hogy nincs a társadalomban elég kereszténység ahhoz, hogy be tudja ezt fogadni magukban, az egyházakban sincsen, éppen ezért nem tudnak. Tehát, hogy nincs elég lelkész például, nem hogy tanár legyen. Tehát ha a legtöbb egyházi iskola programjában, hitvallásában, missziójában természetesen egyházi, de hogy ennek van egyfajta külön kultúrája, akár jó értelemben, akár rossz értelemben vesszük, ezt nem lehet megítélni. Tehát én azt gondolom, hogy maga a keresztény Magyarország eszménye is ilyen szempontból egy olyan utópia, amely mondjuk a kommunizmus kezdeti éveinek a tapasztalatára épít, amikor valóban nagyon-nagyon sok ember járt templomba. Nagyon sok keresztény, vagy egyházi, vagy vallásos aspektusa volt az életnek. Ma már nincs így. És ez nem lehet mesterségesen visszaállítani, és amire Gyuri utalt, hogy maguk az egyházak is, ez valóban így van. Tehát maguk az egyházak is riadtan nézik, és félnek attól, hogy olyan felelősséget vállalnak, amiben belebuknak. És ez egy nehéz ügy.
Itt kell abbahagynunk kényszerűen. Némileg kétségbe esettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok Hatos Pálnak és Píró Györgynek. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.